Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Egy személyes élménnyel vagy emlékkel indítom ezt a mai műsort. Annak idején 5-8-os koromban nagyon meghatározó élmény volt és benyomás az, ahogyan a történelem tanárom, Tasnádi tanár úr annak idején oktatott minket. Emiatt felvételiztem végül is akkor az egyetlen történelem filológia liceumba Kolozsvárra, azzal a szándékkal, hogy majd lesz belőlem régész. Aztán kiderült, hogy a 80-as évek közepén nem kedvez a magyar aspiránsoknak, úgyhogy lett belőlem egy felszíni feltáró, és így sajtósként kérdezek most rá arra, ami a történelem fontosságát, lényegét, szerepét illeti, mert hogy most éppen a közéletben a többi között, ugye ez is téma, hogy kell-e, ha igen, akkor meddig, milyen mélységben, milyen mennyiségben oktatni a történelmet. Tóth Szilárddal, a Bábesbolyai Tudományegyetem docensével, a Magyar Történeti Intézet oktatójával beszélgetünk arról, hogy vajon mire megyünk azzal, hogyha a históriában egy kicsit, vagy talán az átlagnál járatosabbak vagyunk. Köszönöm, tanár úr, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, én köszönöm a meghívást. Hát a történelem az egy kicsi része, vagy nem is annyira kicsi része az általános műveltségnek. Ezzel szeretném kezdeni. Persze hallunk manapság többször is ilyen véleményeket, általában pszichológusok részéről, hogy maga az általános műveltség az nem létezik, ilyen smétett egy ideje múlt fogalom. Én azt szoktam mondani, hogy nem létezik azok számára, akiknek nincs általános műveltségük. Az általános műveltség része egy bizonyos szintű irodalmi tudás, egy bizonyos szintű földrajzi tájékozódás, elementáris matematikai ismeretek, társadalomtudományok terén ismeretek, és természetesen a történelem is ennek a része. Tehát történelem nélkül szerintem egy jövendőbeli felnőtt alapvető történelmi tudás nélkül létezhet, élhet, de csonkul a világképe, és nem látja tisztán például az okozati összefüggéseket, politikai folyamatokat, amik vezetnek például egy demokrácia félresiklására, bizonyos diktatórikus hatalmi jellegek megjelenésére egy államon belül. Tehát
sok vagy akár konfliktusok, fegyveres konfliktusok megértése például, hogyha...
Természetesen.
Ha most itt vagyunk egy ilyen, úgymond kinyíló félben levő értelemnél, egy gyermek... generálisan, most azért ez egy nagyon tág kategória, de mégiscsak egy olyan életkor és annak a korszakai, ahol ugye tudást, mindenféle információt kapunk a környezetünkről, adja magát, hogy először szétnézzünk a portán vagy a családban, és akkor rákérdezünk, hogy ez hogy is volt ekkor, akkor, amakkor. Ezek a családi történések, kronológiák mennyire tudnak odahatni, hogy egyre komfortosabban nézzünk körül a tágabb a közösségünk, aztán a településünk, majd a régiónk, és így fokozva, tehát hogy tágabb környezetben. Kell-e erről, vagy érdemes-e erről a pontról indítani a témába illő diskurzust?
Hát én onnan indítanám a választ, hogy egy gyerek történelmi témájú információt bárhonnan kaphat. Kaphat a családból, szülőktől, nagybácsitól, testvértől, szomszédtól, haveroktól, kaphat a tévéből, ha bár a mostani gyerekek a híradókat annyira nem nézik, ez inkább az idősebb generációknak a hírforrása, de természetesen rengeteget kaphat az internetről és a szociális hálózatokról. És itt kezdődnek a problémák, hogy rengeteg téves információ, mondjam úgy, ártatlanul téves a tudatlanságnak köszönhetően terjedhet az interneten, de nagyon sok szándékosan téves, ha meghamisított fake news jellegű információ terjen, és ekkor pont ezért fontos a történelemóra, hogy a gyerekek egy megszűrt és egy történelemképzést, szakképzést végzett pedagógus által megszűrt információt juttasson számukra, hogy ne higgyenek el mindent, ami össze-vissza terjen például az interneten. Ezért nagyon fontos, hogy el tudjanak igazodni a rengeteg, ebben a hatalmas nagy információ áradatban, amelyik napjainkban ránk omlik szó szerint a szociális médián keresztül.
Mennyire fontos az, hogy ez a tárgyi tudás helyszínekről, időpontokról, számokról, ha hadseregek akár nagyságát tekintjük egy adott pillanatban szóljon, vagy inkább a folyamatokról és a történésekről úgy általában egy rálátás, egyfajta, hát hogy mondjam, nemhogy diffúzabb, de egy madártávlatosabb perspektíva, ahol nem vesznek el a mindenféle adalékokban, hanem mégiscsak érzékelik, hogy egy periódusnak, egy időszaknak mi volt a meghatározó jellemvonása, karakterisztikus eseménye akár, vagy jellegzetes meghatározó személyisége.
Ha történelmet meg kell valakivel utáltatni, akkor természetesen rengeteg évszámot és rengeteg információt kell bele sajtolni, arra kényszeríteni, hogy ezeket bemagolja, akár csak egy telefonkönyvet. A történelem ismeret az nem arról szól, hogy elsősorban a gyerekek ismerjék meg a különböző történelmi korszakoknak a sajátosságait. Ismerjék meg az emberiség fejlődésének a fontosabb fázisait, és természetesen ahogy nőnek, minél részletesebben ismerjék meg ezeket az információkat, egyre több szám és adat is bekerülhet a történelmi információk közé, de a legfontosabb, hogy megtanítsa a jövendőbeli felnőttet, hogy megkeresse utána a hiteles információkat. Ha például érdekli őt nagyon részletesen, hogy a Mohácsi csatában Bari Bék hány ezer fővel kerülte meg a magyar seregnek a jobb szárnyát, akkor tudja, hogy hol keresse ezt meg, hogyha ez a hobbija is ez érdekli. Tehát attól, hogy valaki ezt nem tudja, én se tudom, attól ez nem jelenti azt, hogy valaki műveletlen, buta, stb. Vannak olyan részletinformációk, amelyek természetesen nem annyira fontosak az általános műveltség szempontjából, azonban meg kell tanítani a gyereket, hogy hol keresse meg ezeket a hiteles információkat, és ne bármiféle kamu dolgot higgyen el, amit talál az interneten.
Egy négyosztályos történelemmel való találkozás mikor sikeres, hogyha elkezdődik a mondavilág, a regék kategóriával, és úgy megyünk beljebb akár ilyen helytörténeti vonatkozású történetekkel, vagy mit kell egyszerűen alapvetésnek tekinteni ahhoz, hogy ötödikben mégse úgy startoljon el ez a folyamat, hogy hát egyrészt nagyon hiányos, a tanár igazándiból nem is tudja, hogy mire utaljon, mire alapozzon, hogy kéne összedolgozzon tanító és tanár, hogy ez a váltás akár a történelem oktatás szempontjából is minél zökkenőmentesebb legyen.
Negyedik osztályban ismerkednek meg a gyerekek igazából szisztematikusan oktatott történelmoktatással, azért titott foszlányokban még érintkeznek vele, de negyedikben tanulnak egy ilyen tantárgyat, hogy történelem, és ekkor természetesen az a cél, minden tantárgynál az első érintkezésnél az a fontos, hogy megszerettessük vele. Tehát érdekfeszítő történeteket ismerjenek meg, tehát negyedikben megismerkednek az emberiség történetének különböző korszakaival, van egy pár specifikus lecke is, és szerintem nagyon fontos negyedikben elvinni őket legalább egy történelmi múzeumba, hogy lássák konkrétan kézzel fogható bizonyítékait az emberiség történetének. Tehát ez látni egy kőkorszaki baltát, egy csontvázat, egy múmiát, különböző fegyvereket, ez sokkal nagyobb élmény számukra, mintha szárazan elméleti szinten tanítanánk nekik a történelmet az osztályban.
Ha nincs ez, mert ugye most nem akarok túlozni, de azért vannak esetek, települések, helyzetek, hogy nem egyszerűen úgy adódik, hogy vannak ugyan osztálykirándulások, csak éppen múzeum nem kerül az útvonalba. Akkor ki lehet ezt váltani azzal, hogy elmennek a helyi fontosabb épületeket, megnézik akár, ha van valamiféle archeológiai feltárás, annak a nyomait, vagy akár egy helyi várromot, vagy ilyen típusú, szintén fizikai, úgymond élmény, találkozás, közvetlen kontaktus.
Természetesen, tehát minden, bármelyik kisebb településnek is van bizonyos szintű történelme, és vannak műemlékei, amiket meg lehet látogatni. A templomok, hát szerencsés helyzetben vagyunk például az Egyesült Államokhoz képest, ahol a legrégebbi, még lábon álló épületek azok az 1800-as évek elejéről vannak. Itt, hogyha elmegyünk bármelyik erdélyi faluba, szinte mondhatnánk, hogy a templomok azok 15.-14. századiak, legrosszabb esetben 16. századiak. Tehát ott a templom, ott egy várom a környéken, egy iskola épület, egy régi szövetkezeti épület, stb. Tehát ezek mind a temető, ahol a az ősök el vannak temetve generációkon keresztül, meg lehet nézni, meg lehet keresni különböző gyerekek családfáját összeállítani. És ezek mind olyan dolgok, amik egyfelől megismertetik a gyerekkel a településének a történetét, növelik a lokálpatriotizmusát, ha most szabad így fogalmazzak, tehát tudatába kell legyenek annak, hogy az illető település, még hogyha kicsi is, de lehet, hogy nagyon komoly történelme van, és büszkék legyenek erre. Utána pedig ezt a képet ki kell tágítani regionális szintre, megyei, erdélyi, medencei szintre, és természetesen európai is világviszonylatban, tehát az egyetemes történelemnek a része a magyarság története, vagy a román népnek a története is. Ebbe integrálódik, nem különálló egység.
Tantárgyversenyek vagy tematikus versenyek mennyire serkentik az ilyen jellegű érdeklődést? Itt valószínű, hogy egy kicsit nyitni is kell a palettát, tehát nem pusztán csak történelem, lehet, hogy kultúrtörténeti vonatkozások is bekerülhetnek akár a feladatok közé, kérdések közé. Ezek mennyire népszerűek, mennyire lehet azt mondani, hogy olyan impulzust adnak, meg sikerélményt, meg interaktivitás révén ugye más gyerekekkel, csapatokkal találkoznak, hogy azért ez egyrészt közelebb is hozza a tantárgyat, másrészt meg olyan plusz élményt szolgáltat, amivel valahogy beljebb emeli, valahogy izgalmasabbá, érdekesebbé, értékesebbé is teszi akár ezt a pillanatot.
Minden jellegű tantárgyverseny ösztönzőleg hathat a gyerekre, hogyha a tanára, tanítója ezt megfelelőképpen tálalja és felkelti iránt az érdeklődését. A történelem tantárgyversenyek közül itt kiemelném a 6. és 7. osztály számára szervezett magyarság történeti olimpiát, ami többek közt a Babesvai Tudományegyetemen működő Magyar Történeti Intézet tevékenységének és szorgalmazásának köszönhetően is indult el, nem is olyan rég. És ez egy olyan tantárgyverseny, amelyik rettenetesen tudja motiválni a gyerekeket. Természetesen a tanár is megfelelően kell ezt tálalja, felkészítse őket, felkeltse az érdeklődésüket, kiválassza a gyerekeket, akik ezeken a tantárgyversenyeken részt szeretnének venni, és képesek részt venni, és motiválni őket. Egy másik probléma, amit közben felvetett, hát ez, ami például kéne változzon egyébként a történelmi oktatásban napjainkban, hogy minél több kultúrtörténeti, oktatástörténeti, tudománytörténeti dolgot építsünk be, tehát a történelembe. A történelmi oktatás évszázadokon keresztül, és akár még az elmúlt 20-30 évben is politikatörténetről szól, szinte kizárólag. Ki kit támadott meg, mikor hódította meg, meddig uralta az illető területet.
Kinek a szövetségese, vazallusa volt, igen.
Uh-huh. Úgy van, természetesen. És hát a történelem az nem csak politika történet, persze a politika történet az egy fontos része, de kell beszélni kultúrtörténetről, kell beszélni oktatástörténetről, tudománytörténetről. Tudománytörténet az, tehát a tudomány az, amelyik az emberiséget fejlesztette, és az előrehaladását rettenetesen elősegítette az elmúlt évezredekben. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, amikor beszélünk. Persze itt-ott be van csempésze mindig az ipari forradalom, gőzgép, gőzhajó, gőzmozdony felfedezése, stb. De nem csak erről szól a dolog. Látjuk, hogy manapság például az internetnek sokkal, sokkal nagyobb súlya van, mint annak idején az ipari forradalom idején a gőzgép felfedezésének. Na, tehát ilyen jellegű dolgokat minél többet kéne. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy nem feltétlenül az a fontos, mindig megvan itt köztünk románok és magyarok közt az örök vita, ki volt itt hamarabb, és nem biztos, hogy az feltétlenül az a fontos, most lehet, hogy sokan majd a fejembe ugranak egy ilyen kijelentésért, de ki volt itt hamarabb, hanem hogy ki mit tett az emberiség fejlődésének a történetéért. Ki fedezett fel különböző dolgokat tudomány területén, oktatás területén, fizika területén, Nobel-díjasok például, tehát csak így zárójelben említeni, vagy mindenféle más jellegű felfedezéseket. Tehát mivel járultunk hozzá az egyetemes emberi kultúra fejlődéséhez, az egyetemes emberiség fejlődéséhez?
Ezek a tankönyvek ugye jó részt hát fordítások is. Itt ha kétfajta, vagy nem is ellentmondó, de mindenképpen némileg párhuzamos diskurzus jelenik meg, egyrészt ugye a magyar szakma részéről, másrészt pedig a román történészek felől. Ugye vannak az ön által is előbb említett nem csak a ki volt itt hamarabb, hanem vannak olyan pontok, olyan metszéspontok, fordulópontok, mérföldkövek, nevezzük bárhogy őket, ahol bizony az értelmezés, az értékelés, az utólagos hát olvasat az eltér egymástól. Nézzünk szembe ezzel. Azt nagyjából tudjuk, hogy van két társadalom, ugye találkoznak a képviselőik, van ennek egyfajta formalizált kerete, hogy a román és magyar történészek ilyen vegyes bizottságokban átbeszélik a szakma gondjait, nagyon sok esetben jutnak közös nevezőre, de ezek többnyire mind olyan témák, és azért van róla információm, hogy azért a kényes dolgok nem igazán kerülnek terítékre, tehát meteorológia történet, borászat történet, bármi jöhet, csak az olyan témákat, gondokat, amelyekről tudják eleve, hogy nem tudnak dűlőre jutni, hát mondjam azt, hogy diplomatikusan kerülik. Mégis a tankönyvekben, tehát egy gyermek a tanuló szemével nézve, akkor ez hogy működik, amikor azt mondja, hogy de tanár úr, hát az egyik tankönyv ezt mondja, a másik tankönyvben mi másképp tanultuk, akkor melyik az igazi, úgymond?
Az az igazi, amit a történelem tanára mond neki. Most így.
Igen.
Ezt pontosítva valóban, tehát főleg a 20. századot illetően van egy csomó kényes momentum. Trianon magyarság számára a diktátum, a románság számára a nemzeti egyesülést megtestesítő nemzetközi szerződés. A második bécsi döntés, ami Észak-Erdélyt visszaadta Magyarországnak, az a
ami
románoknak
diktátumnek, igen, másik igen. Résznek, na. Meg más, igen.
Csak így két példát, hogy hozzak, és akkor természetesen a román tankönyvekben románul Trianon békeszerződésként szerepel, és második bécsi döntés Észak-Erdéllyel kapcsolatosan diktátumként, mi másképp értelmezzük. Nehéz ugye ez, főleg romániai-magyar tankönyvekben, mert ezeket a tankönyveket Bukarestben kell akkreditáltatni. Tehát ha most nagyon harciasan van megfogalmazva valami abban a tankönyvben, akkor nem biztos, hogy el fog menni szépen, és nem lesz belőle tankönyv. Mindenképp, tehát történésznek az a feladata, hogy mostan a nemzeti felbuzdulásait félretegye, és lehetőleg a legreálisabban, leghidegebben mérlegelje az eseményeket, és persze az ilyen diktátum megfogalmazásoktól mindkét esetben esetleg jobb, hogyha az ember távol tartja magát, és lehetőleg minél semlegesebben tálalja a dolgokat. Azonban nagyon nehéz valóban ezeket így megvalósítani, hogy mindenkinek jó legyen. Azonban itt egy tankönyvekkel kapcsolatosan egy másik nagy probléma van. Ezt most a barikád több oldaláról is mondom, mint tankönyvszerkesztő, mint szülő, akinek három gyereke jár középiskolába, illetve liceumba, hogy gyerekek sajnos egyre kevésbé használják manapság a tankönyveket. Több oknál fogva is. Először is tanárok is kezdték másodlagos didaktikai eszköznek használni a tankönyveket, mert mióta volt a covidos online oktatás, nagyon sokan rengeteget fejlődtek digitálisan, rengeteg digitális anyagot szereztek be, kis videókat, PPT-ket, stb. És természetesen így az oktatás napjainkban sokkal színesebb és sokkal dinamikusabb lehet, mint volt a covid előtt, mert legtöbb iskola, vagy szinte minden iskola fel van okostáblával, okos tévével szerelve, gyerekek be vannak téve különböző Teams vagy Google Meet csoportokban, lehet kvízes házi feladatokat adni nekik, vagy elküldeni egy kis videót, amit megnézhessenek, és így a tankönyv egyre inkább elcsúszik, kisiklik, úgy a tanár, mind a diák használati tevékenységi területéről.
De mégiscsak a tankönyv adja meg a keretet, tehát a tanterv és a tankönyv szimbiózisa, ugye az még továbbra is fennáll.
Úgy van, tehát a tanterv adja meg a keret, tanterv adja meg a keretet, erre épül rá a tankönyv, és engem ez nagyon fájdalmasan érint, hogy dolgozunk sokszor rengeteget tankönyvfordításon, tankönyvszerkesztésen, stb. És szinte sziszifuszi munka, mert olyan visszajelzéseket hallunk, hogy gyerekek haza se viszik a bizonyos tankönyveket az iskolából, ott hagyják a padba, és tehát ez azt jelenti, hogy nem épül be annyira szervesen az oktatási tanulási folyamatba. Tehát valahogy azért kéne most már minél többet használni ezeket a tankönyveket. Felhívás így a középiskolai oktatásban levő kollégáknak is, hogy azért ne hanyagolják el annyira a tankönyv használatot. Másfelől a romániai tankönyv ipar, hogy mondjam így, nagyon kezdetlegesen működik Magyarországihoz képest, a nyugatihoz képest. Tehát a fő probléma például az, hogy általában egy hónappal a pályázat leadása előtt hirdetik meg a normákat, amik alapján egy tankönyvet kell megszerkeszteni. Hány oldalas kell legyen, hány kép lehet benne, hány feladat az elektronikus tankönyvben, hány interaktív feladat, hány digitális kis videó, stb. És így, hogyha valaki már nem készült erre, és nem végzett előzetes munkát, akkor 2-3 hét alatt igazából csak egy összecsapott tankönyvet tud elkészíteni. És ez meglátszik a tankönyvek minőségén is. Tehát nagyon sok tankönyvnek voltam szaklektora, mármint a románról magyarra fordításnak a szaklektorálását végeztem, és tapasztaltam nagyon súlyos hibákat tankönyvekben, amik már románul megjelentek, és a román szaklektor elsiklott fölötte, vagy nem nézte át rendesen, vagy korlátozott volt a történelmi tudása, most szépen fogalmazzak. És nagyon súlyos hibák, például ilyeneket találtam, hogy az auschwitzi lágert az amerikaiak szabadították fel. Hát a szovjetek nem sok jót tettek a második világháborúban, tehát felpörköltek végig, pusztítottak minden területet, amerre végigmentek, de hát abból a kevés jóból, amit tettek, azért ne vegyünk el nekik. Tehát, hogy az amerikaiak eljutottak volna Auschwitzig, akkor Magyarországon nem lett volna például a kommunizmus, meg Lengyelországban. Lehet, hogy még Romániában sem. Tehát ilyen súlyos tárgyi hibák is becsúsznak. Pont annak köszönhetően, hogy hevenyészre dobják össze ezeket a tankönyveket. Mi például, amikor a 6. és 7. magyarság története tankönyv projektet elindítottuk, már 2-3 évvel azelőtt összehoztuk a munkacsoportot, és évente többször is találkoztunk, folyamatosan dolgoztunk, hogy legyen megírva a tankönyv anyagának a nagy része, utána csak faragni kelljen belőle és illeszteni a játékszabályokhoz. Tehát egy tankönyvet valójában hosszas idő alatt kéne elkészíteni, nem hetek alatt.
Igen, hát végül is a holokauszt tanulmányozása, illetve a zsidóság történet is egy ilyen, ha nem is azt mondom, hogy roham munka, de mindenképpen rövidre zárt folyamatnak az eredménye. Ez is akár azon kívül, hogy azt mondják, hogy jaj, még ezt is meg kell tanulni. Most itt inkább a pluszról beszélek, nem arról, hogy a téma iránt valaki hogyan viszonyul. De hogy akkor ezeket az új elemeket így mindenki opcionálisan illeszti be és tölti ki tartalommal, vagy mert hogy ez egy új, még a metodikája tulajdonképpen alig ülepedett le, mégis alkalmazni kell. Tehát ilyenkor a szakma mit tud lépni annak érdekében, hogy hát hogy ne egy kötelező feladatként érezze a diák azt, hogy na most még van ez is úgymond pluszban.
Az a szomorú nálunk, hogy minden hevenyészre indul el. Így indult el a tavaly is a holokauszt történetének az oktatása. Megkezdődött a tanév, és mindössze 4 hétre volt kidolgozva csak a kerettanterv, hogy a következő 4 hétben mit kell tanítani. Tehát képzeljük el, hogy olyan tanárok, akik tanultak 1-2 óra keretén belül az egyetemen dolgokat a holokausztumos, a zsidóság történetével, sőt, itt pontosítsunk, hogy valójában a zsidóság története és a holokausztum tantár, tehát nem csak holokausztumról szól, tehát ez egy hosszú folyamat, és hát zsidóság történetéről kevésbé tanultak, holokausztumról még tanultak egyetemes történelemből a most középiskolában tanított történelemtanárok. Viszont megébredtek, hogy egyik hétre a másikra ezt kell oktassák, és akkor mindenki kapkodott jobbra-balra, kérték a mi segítségünket is, hogy szervezzünk nekik továbbképzőket, készítsünk, gyűjtsünk nekik tananyagot. Tehát nagyon nehéz helyzetben volt mindenki. Egyesek úgy oldották meg, hogy egyetemes történelmet tanítottak a holokausztum órákon is továbbra, és azt mondták, hogy majd mikor meg lesz a végleges tanterv, akkor tanítjuk ezt rendesen. Hát zárójelben ez nem valami törvényes hozzáállás. Mások holokausztus témájú filmeket nézettek a gyerekekkel, hála Istennek, tehát ebből elég nagy a paletta, és nagyon jó minőségű művész vagy dokumentumfilmek vannak, amik valóban megértetik a gyerekekkel talán jobban a dolgot, mintha csak szárazon órán előadnánk, de egy ilyen folyamatos kapkodás volt, és akkor persze indítottunk továbbképzőt számukra, hatalmas jelentkezés volt egyébként, és a többi ugyanezt fog történni, látom most a frissen bevezetendő kommunizmus történetével is, most már ennek ki van dolgozva a tanterve, kerettanterve, azonban véleményem szerint ez egyetemi szintű. Tehát olyan részletekbe mennek bele, amik nem feltétlenül hasznosak, érdekesek és szükségesek egy 12-es gyerek számára. Tehát, hogy a kommunista párt belső működési dinamizmusa. Külön tanulmány esett György Judésről, külön tanulmány esett Nikolaj Ceausescuról, stb. Tehát annyira részletes dolgok, amiket hát valójában mi egyetemen tanítunk, ilyen címen, jó, talán egy 20-30%-kal részletesebben, de mindenképp ez nem 12-es anyagnak van szerintem összeállítva, és nem lesz izgalmas, nem lesz nagyon érdekfeszítő, van egy-két érdekesebb lecke is benne, de én annak ellenére, hogy 20. százados vagyok, tehát a saját szakterületem, és számomra is száraznak tűnik ez, amit itt összeállítottak egy 12-es diák számára.
Annak idején bennünket is megleptek. Ugye akkor még volt 11-be úgynevezett fokozati vizsga, hát az értelemszerűen történelem is volt, ugye, mert hogy ez volt a szakosodása a tagozatunknak, de aztán kitalálták érettségi előtt, akkor még úgy volt, hogy román, illetve magyar, és a szaktantárgy, ami gyors és gépírás volt, kitalálták, de tényleg ilyen utolsó pillanatban, hogy akkor legyen a történelem is. Persze nem lepődtünk meg, mert végül is ezt tanultuk végig, de hogy azért mégiscsak ott is egy kapkodásféle, egy ilyen improvizációs jellege volt az egésznek. Hát én akkor döbbentem meg, amikor most csak utalok rá, a tornatanárnő állt az amfiteátrum ajtajában, a biológia amfiteátrum ajtajában, és mondta, hogy ő még csak 10 percig marad itt, és nem tudtuk, nem értettük, hogy miről szól. Aztán megismételte, és akkor elkezdtek recsegni a tankönyvek. Számomra az volt, katartikus volt, tehát én azóta mindig a vizsgát, mint megmérettetést, mint fair versenyt egy kicsit visszafogottan néztem, mert egyszerűen ledöbbentem, hogy az a tantárgy, amiből ugye egész jó képzést, vagy hát felkészítést kaptunk, hogy ennyire ilyen sorsra jutott. Na de térjünk egy kicsit vissza arra, hogy mennyire érzi magát otthon a diák. Jó, hogy tudja azt, hogy most akkor a világpolitikában és történelemben milyen vektorok dúlnak, meg hatnak, meg érvényesülnek, de lehet, hogy komfortosabb lenne az élete, ha tudná azt, hogy a szomszéd utcában éppen hol volt a régi nyomda, vagy papírmalom, vagy akár vendégfogadó és postaállomás. Ez a helyi történelmek és helytörténeteknek a struktúrált beépítése, ez mennyire lehet programatikus? Tehát, hogy mindenhol legyen léptékeket betartva, tehát községnek egy vázlat, vagy egy kis helytörténeti tanulmány szintjén, a városnak azért egy akár munkafüzet formájában egy olyan kompendium, egy olyan csatolt áru, a szó jó értelmében, amitől tényleg úgy érzi a 12-es diák, hogy igenis ismeri ennek a városnak a múltját, legalább olyan szinten, hogy nem csak a születési igazolványa köti ehhez a településhez.
Ha most megengedi, én egy kicsit nagyobb távlatból közelíteném meg a problémát. Elsősorban pont az lesz a probléma a liceumban, mivel kivették az egyetemes történelmet és a Románia történelmi 11-12. Osztályból.
Egyelőre? Hát nem tudjuk, ez még vita.
Hát,
még,
hát legalábbis a tervezetben. Az a probléma, hogy a gyerekek nem nagyon fogják tudni behelyezni például a kommunizmus történetét, meg a zsidóság és holokausztum történetét az egyetemes, illetve a Románia történelmébe. Mert jó, lehet azzal érvelni, hogy ezt tanulták 5., 6., 7. osztályban, csak akkor kicsik voltak, se kicsit rég volt. És mikor 4-5 év múlva fel kéne frissítsék az amúgy is sokkal alacsonyabb szinten tanult információikat, nem nagyon fog beleilleni ez az egész. Csalálkozni fognak, hogy most hogy szottyant az űrből ide a kommunizmus Romániába. Tehát ez az egyik alapvető probléma, hogy nem lesz általános képük a világtörténelemről. A másik, amit ön mondott, nagyon fontos, hogy témában legyenek a helytörténeti dolgokkal, mert ez növeli újra, ismétlem ezt a csúnya szót, hogy lokálpatriotizmust, és akár szerepe is lehet abban, hogy a jövendőbeli felnőtt kevésbé legyen elcsábítva a kivándorlás gondolata által, hanem büszke legyen arra, hogy hol született, és milyen helyi értékeik vannak itten Gábor Árontól egészen Hátai Gáspárig, és megmaradjon a szülőföldjén. A helytörténet beépítésére lehetőség volt korábban is, az úgynevezett opcionális tantárgyak ajánlása keretén belül, ami most megint tudjuk jól, hogy az elmélet és a gyakorlat között azonban óriási különbségek vannak, legalábbis nálunk az országban. Opcionális tantárgy úgy kéne bevezetődjön, hogy miután az illető tanár kidolgozta az opcionális tantárgyat, és még 5-6 kollégája, mondjuk van egy biológia, egy fizika, egy informatika, egy angol és egy történelem helytörténeti témájú opcionális tantárgy felkínálva mondjuk egy 7. osztálynak vagy egy 11. osztálynak. A gyerekek többsége döntse el, hogy a szülők többsége most...
Tényleg optáljanak hogy valóban, meg... igen.
Igen. Uh-huh. Igen. Igen, azonban, és sajnos eléggé jól ismerem a rendszernek a működését, vannak esetek, főleg nagy iskolákban, ahol több párhuzamos osztály van, és nem merül fel a kockázata annak, hogy valamelyik kollégának nem jön ki a kötelező 18 órája. A kisebb iskolákban Általában sokszor az szokott történni, hogy X kollégának, mondjuk mostan a biológia tanárnőnek nem jön ki a 18 órája, és akkor az igazgató kijelenti, hogy akkor kérem szépen a biológia opcionális lesz, hogy kolléganőnek legyen meg az állása. És nem számít, hogy a másik kínálatok azok jobbak, érdekesebbek, vagy a gyerekeket jobban érdekelni, tehát sok ilyen visszajelzésünk van sajnos vidéki iskolákból, hogy ez nem működik úgy, ahogy működnie kéne. Tehát itt is a új keret tanterben, liceumi osztályban 11-12-ben van lehetőség történelem opcionálisokat indítani, de legyünk reálisak, egyfelől matekinfo reálosztályokban mennyire fogják ezeket választani, ahol mindenki, a szülő is arra hajt, hogy a gyerekkel minél jobban érettségizve, és edzük a gyereket magánórákon keresztül és minden máson keresztül, hogy minél magasabb érettségi média legyen, hogy minél jobb egyetemre, minél jobb karra, minél jobb szakra lehetőleg ingyenes helyre jusson be. És akkor természetesen, hogy nem nagyon fognak választani egy ilyen tölteléknek számító reálosztályon társadalomtudományi órákat kínáló kínálatból, akár még humánon is előfordulhat. Ott mondjuk nagyobb a valószínűsége, hogy humán osztályoknál választanak egy plusz történelem opcionálist, de nincs arra semmi garancia, hogyha valamelyik másik kollégának, kolléganőnek nem jön ki az óraszám, akkor nem lesz gyomás a vezetőség felől, hogy az ő óráját válasszák. Tehát ezek sajnos ismert dolgok.
Egy felsőoktatási vonatkozású kérdéssel zárnám a beszélgetésünket. Milyen, úgymond, nyersanyag érkezik? Hogy néznek ki a gólyák, a történész növendékek mostanában Kolozsváron? Mi a jellemző rájuk? Azon kívül, hogy tételezem, kíváncsiak mégis valami miatt választották azt a szakot. Mit lehet róluk elmondani, hogy sok a bepótolni való, de lelkesek, vagy kényszerpálya íze van a történetnek, és akkor menet közben valahogy próbálják az oktatók ezt a benyomást enyhíteni. Mit tudunk így akár oktatástörténeti pillanatkép címen is elmondani erről?
A gólyák nagyjából úgy néznek ki, hogy kinéztek most 10 éve, 20 éve, vagy 30 éve. Fiatalok, lelkesek, és vannak köztük nagyon jó képzettek, nagyon lelkesek, és vannak olyanok is természetesen, akik a sok rossz közül a kisebbik rosszat és ezt a szakot választottak, úgy érzik, hogy ezt talán könnyebben elvégezhetnék, mint más szakokat. Természetesen, hogy régebbi időkben, mivel kevesebb egyetem volt, és felvételi vizsga volt, komoly felvételi vizsga és túljelentkezés minden szakon, egy kicsit nagyobb szintű szelekció volt, mint napjainkban. Manapság Romániában, nem tévedek, 90-valahány felsőoktatási intézmény van. Valójában mindenki végezhet egyetemet, aki akar. Az a kérdés, hogy ki jut be a jobb egyetemekre, ki a gyengébbekre, és ki jut be állami helyre, vagy ki hajlandó fizetni azért, hogy a képzés megkapja. Ilyen szempontból egy kicsit ugye az összkép az higult talán, de természetesen nagyon jó, nagyon érdeklődő hallgatóink vannak általában, akik történelem szakra jönnek, azok élnek, halnak a történelemért, sőt, egyesek már úgy érzik, hogy ők jó, tudják a történelmet, ezekkel van a nagyobb probléma, mert a téves információik vannak, és már egy elsőéves egyetemista 19-20 évesen már elég komolyan kialakult világképpen rendelkezik, akkor nagyon nehéz változtatni rajta. Tehát ezek az új kihívások. Természetesen korábbi generációkhoz képest sajnos, tehát ez generációs probléma, kevesebbet olvasnak nyomtatott könyvből, egyre inkább a digitális információk fele tolódik el az érdeklődésük, és talán a koncentrálási képességük se épp akkora, mint a korábbi generációknak. Tehát hozzá vannak szokva, hogy rengeteg inger éri őket, főleg az okostelefonnak köszönhetően, szociális hálóknak köszönhetően, és természetesen ez kihívás számunkra is, a kollégák számára is, hogy minél dinamikusabb órákat tartsunk, minél változatosabb eszközökkel, mert máskülönben elveszítjük a figyelmüket.
Én remélem, hogy a hallgatók figyelme nem lankadt, amíg mi itt a történelem sorsáról, perspektíváiról, kultúraképző esélyeiről beszélgettünk Tóth Szilárd egyetemi docenssel, a Bábesbolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete oktatójával, akinek köszönöm, hogy velünk tartott a tetőteraszon, és hát a táblát most nem fogjuk letörölni, marad ez a vázlat, a lenyomat, majd megjelenik ugye a digitális forma is a honlapunkon, úgyhogy újra lehet ezt a történelem leckét majd hallgatni, amennyiben az érdeklődésüket megragadta. Köszönöm, tanár úr, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.